Folytatjuk napindító című műsorunkat élő adásban, a mikrofonnál a két műsorvezető.
Csegezi Mária.
És Lukavics Milám. És hát ezen a napon ért véget az El Alameini csata, ami nyilván egy hosszú történet volt a második világháborúban, és azért is érdekel engem ez, hogy erről beszélgessünk, mert a német hadseregben hát harcolt a nagyanyám későbbi sógora.
Nem mondott.
Aki akkor még nem volt a sógora, jé. De hát én is ismertem ezt az öreg urat, és ő volt aztán ugye utána a 80-as, 90-es években az utolsó veterán, aki életben volt még a El Alameini csata résztvevői közül, tehát őt így Németországban számon tartották. Ugye ez El Alameini csata még a második világháborúnak a vállalhatóbb része közé tartozott, tehát őt így megbecsülték, úgyhogy hát szokásos módon dr. Kovács Őrssel, Budai Ciszterci Szent Imre gimnázium tanárával, Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével beszélgetünk. Szép jó reggelt kívánunk!
Isten hozta Mária rádióba ismételten.
Hát mit kerestek ezek a németek ott Észak-Afrikában tulajdonképpen?
Hát most mondhatnánk azt, hogy olajat, de nem. Tehát alapvetően a Szulevi csatorna elfoglalása volt nyilvánvalóan az elsődleges cél. Ugye Észak-Afrika alapvetően Mussolini-féle római birodalmi koncepciónak egy fontos állomása lett volna, hogy Észak-Afrikát ugye meg kell szerezni a tengeri hatalmaknak, és hát itt Egyiptom kulcs állam ebben a térségben, amely ugye már az első világháború óta tulajdonképpen ugye brit fennhatóság alatt állt, és ezt a Egyiptom is elsősorban a Szuezi csatorna miatt volt ugye létfontosságú, tehát ennek a megszerzésére irányult ugye itt mindenféle törekvés, és hát ez volt ennek a hosszú ütközet sorozatnak is tulajdonképpen a tétje.
Most a németek ugye borzasztó hosszú utat tettek meg odáig, hogy hát Egyiptom vagy egyáltalán a Szuezi csatorna közelébe jussanak, hogy hát hogy szervezték ezt meg, vagy miért olyan távolról tudtak csak közelíteni, hogy épült fel ez a történet?
Alapvetően ugye az olaszok voltak azok, akik ennek a térségnek a leosztás szerint a elfoglalói, birtoklóinak kellett volna, hogy legyenek. Tehát ugye Mussolini ezt régóta tervezgette, hogy a líbiai és etiópiai gyarmatait ugye Egyiptom és Szudán területének megszerzésével összeköti, és egy nagy észak-kelet-afrikai egységes olasz birodalmat alakít ki. Így 1940-ben már ugye a Nílus völgyének meghódítására az olaszok indítottak először is támadást, hát nem sok sikerrel, ugye, ahogy az általában az olasz hadsereggel lenni szokott. Ennek ugye több oka van, ugye minden háborúnak a legfontosabb része az utánpótlás megszervezése, na most ez sem működött az olaszok részéről, másrésztről az olasz tankok már a világháború elején is elhabultnak számítottak, tehát azért ezzel a felszereléssel azért nehéz lett volna mondjuk a brit hadsereggel szemben bármilyen sikert is felmutatni. Tehát tulajdonképpen Mussolini elég gyorsan Hitler segítségére szorult, aki majd ugye a híres tábornokot, vagy híressé, az El Alameinnek köszönhetően is híressé váló tábornokot, ugye Erwin Rommelt küldi Észak-Afrikába. 1941. februárjában fölállított Afrika Korps fog ide megérkezni, és hát ez természetesen átveszi a kezdeményezést az olasz erőktől, és hát a új brit, új-zélandi, ausztrál, sőt indiai alakulatokkal szemben, hát innentől kezdve ugye megkezdődik az a sivatagi háború, amely hát mindkét fél számára azért ugyanazt a kihívást tartogatta. Tehát ugye ennek van egy terepviszonya, ugye a sivatagi terep rendkívül nyílt és szabad hadmozdulatoknak ad lehetőséget, másfelől pedig hát egy elképesztő klíma van, ami hát azért mindkét sereget szintén tudja tizedelni, és hát a harmadik elem pedig ugye az utánpótlási vonalakra való folyamatos odafigyelés, tehát hogyan és miként tudjuk megoldani ezen hadseregeknek elsősorban a üzemanyag utánpótlását, hiszen a gépesített hadosztályoknak ugye ez a leggyengébb pontja, ha nincs üzemanyag, akkor hiába gépesítettek, nem fognak haladni. Tehát ezekkel kellett leginkább foglalkozni, És hát ugye itt az egyik lényeges város az ugye Tobruk volt, ez egy libiai kikötő, amit, hát, aminek a birtoklása hát váltakozó volt, hol a németek, hol az angolok fogják ugye birtokolni. Mindenki ugye itt ugye feltölteni a készleteit, és hát amikor ugye Rommel Tobrukot el tudja foglalni, ugye azután van lehetőség arra, hogy tovább nyomuljanak Egyiptom felé, és hát ugye két elelemeini csata volt, tehát ugye nem egyről beszélünk, hanem valójában ugye kettőről. Az első ütközet az június 30-án indult el, és hát ezek viszonylag sikeres volt ugye ez az első támadás, de meg tudták végül ugye a britek állítani Rommelt, és hát ez azért ennek ellenére jelentős pánikot eredményezett, és például ugye a brit flotta elmenekült Alexandriából a Vörös-tengerre, a Suezi csatornán keresztül, a kairói brit főhadiszálláson dokumentumokat égettek, ugye hát ezt a katonai akasztó a humor, ezt ugye Hamvazó Szerdának nevezte el, és hát a füst láttán, ugye mindenki azt hitte, hogy Egyiptom elhagyására készülnek, elárasztották a menekültek a vasútállomásokat, és hát azt gondolták, hogy Anglia elvesztette a közel-keleti háborút. Ez azért nem volt igaz, mert ugye maga Rommel sem gondolta komolyan, hogy tovább tud nyomulni, egész egyszerűen azért, mert elfogyott az utánpótlása, a brit csapatok is a teljesítőképességük határára értek, tehát nem voltak képesek ellentámadásra, tehát itt tulajdonképpen itt június vége, július elejére megmerevedett a frontvonal, és hát Churchill éppen ezért fog ugye augusztus elején majd Kairóba utazni, ahol szemügyre vette ugye a brit csapatokat, és hát itt fontos változtatásokat hajtott végre. Ugye az addigi főparancsnokot Alexander tábornok váltotta, illetve a 8. hadsereg vezetését, ugye a másik, hát később legendává váló tábornok, ugye Montgomery fogja átvenni, és hát ez egy nagyon fontos lépés volt, hiszen ő lesz Rommel méltó ellenfele majd a későbbi összecsapásokban. Tehát ugye ez még csak az első fele volt ennek az egész történetnek, és hát tulajdonképpen 42. augusztus végétől kezdődött meg az újabb csatározás, amelynek ugye majd a vége nagyjából itt ugye novemberre fog betetőzni. De az újabb összecsapás az gyakorlatilag annak a lényege ugye a logisztikai háború volt, tehát ezt kellett mindenkinek megnyerni, és hát ezt a brit légierő és a brit haditengerészet tenger alattjárói nyerték meg azzal, hogy el tudták vágni a tengeri hatalmak szállítóhajóit Afrikától, tehát nagyrészt 42. szeptemberére már ezeknek a szállítóhajóknak a harmadát elsüllyesztették, rengeteg üzemanyag szállítóhajót süllyesztettek el, így tulajdonképpen Rommel mozgását eleve korlátozta, tehát innentől kezdve bármit is akart Rommel, ez hát igencsak nehéz volt. Emellett ugye iszonyatos mennyiségi fölényben volt a brit hadsereg, tehát nagyjából kétszer annyi páncélosa volt, mint a német-olasz hadseregnek, és még egyszer mondom, ennek a német-olasz hadseregnek közel 300 páncélosa olasz volt, amelyet hát nem igazán lehet minőségi fegyvernek mondani, miközben a brit hadsereg Grant és Sherman típusú amerikai harckocsikat is kapott, tehát gyakorlatilag a legmodernebb eszközök álltak szembe a német harckocsikkal, ahol viszonylag kevés volt a igazán magas minőségű harckocsi. Tehát ezek mind-mind az idő telése, vagy az idő, ahogy telt, múlt, egyre inkább a britek kezére játszott, és Rommel éppen ezért nem is nagyon mert egy jó ideig ugye támadást intézni, és valójában nem is ő fogja majd intézni a támadást, hanem a britek fognak támadni. Rommel ráadásul a klíma miatt ugye gyógykezelésre szorult, visszatért Németországba, és Tumme tábornok vette át a parancsnokságot, volt, és október 23-án kezdődött ugye ez a döntő csapás, amelyet a britek Montgomery vezetésével indítottak el. Stummer az első nap meghalt, tehát így lényegében parancsnok nélkül maradt a hadsereg. Rommel október 25-én a hírek hallatára rohant vissza, és ért vissza Németországból, és hát innentől kezdve vált egy állóháborúvá, egy párnapos állóháborúvá, ugye a németek megpróbálkoztak a britektől ellesett taktikával, tehát ugye aknamezőkkel és beásott állásokkal föltartóztatni a mozgékonyabb brit hadsereg egységeit. Ez bizonyos napokig, egy pár napig sikeres volt, de aztán tulajdonképpen október 29-én ugye megtörtént a supercharge, azaz a túltöltés vagy hadművelet, amelynek során ugye sikerült a briteknek a front egy pontján minőségi és mennyiségi fölényüket kihasználva áttörni a német vonalakat. Hitler természetesen nem engedte a visszavonulást, de ez Rommel végül is ugye először elfogadta, de aztán másnapra felül vizsgálta, hiszen gyakorlatilag a teljes hadsereggel megsemmisülés szélére került, és így kénytelen volt a visszavonulást megkezdeni, és ezzel ugye ezt a csatát elvesztette.
Igen, valamiképpen azért az idegeknek a harca is lehetett ez, meg a két parancsnok személyisége, hogy hát azt olvastam, hogy Rommel hát tulajdonképpen így csapdába akarta csalni Montgomeryt, hogy valahogy támadásra akarta őt ingerelni, de hát a Montgomery meg ugye rendkívül körültekintő volt, és nem ment bele abba, amit ott a Rommel neki eltervezett. Hát pár percünk van még, hogy esetleg, hogy is miként jelent itt meg ennek a két embernek a személyisége, meg a katonai erényei.
Igen, ez abszolút így van, tehát tulajdonképpen ugye Montgomery mindvégig tisztában volt a saját anyagi fölényével, és éppen ezért maximálisan ki akarta ezt használni, tehát pont hogy nem kapkodott, hanem rendkívül alaposan átgondolta a lépéseit, és ezt a helyzetet így tudta a saját előnyére fordítani. Ráadásul Rommel nem ismerte még ugye Montgomeryt, csak a saját helyzetét ismerte. Tehát Montgomery ezzel szemben már ismerhette Rommelt, hiszen Rommelnek már eddig nem közel egy éves előélete volt itt az afrikai fronton, és egyébként Rommel arcképe mindig kim volt az íróasztalán az autójában Montgomerynek, hogy hát mindig emlékezzen arra, hogy kivel áll szembe. Tehát, hogy ilyen értelemben nagyon is hasonló volt a vérmérsékletük, hasonló volt a szakértelmük, a lehetőségeik az viszont egyértelműen különböztek, valamint a katonai neveltetésük és felfogásuk is különbözött. Tehát Rommel ugye gyors mozgó hadműveletekben volt jó, Montgomery addig az állóháborúban volt jó. És hát azért tanultak egymástól, hiszen ne felejtsük el, a normandiai partraszálláskor 1944. június 6-án megint szembe kerültek egymással, és hát Montgomery ott éppen azokat a taktikákat, ugye átkaroló hadművelet, gyors mozgása a csapatoknak próbálta alkalmazni, meget nagyrészt Rommel alkalmazott a sivatagba, míg Rommel igyekezett ugye az állóháborúnak a tapasztalatait ellesni a britektől, és felhasználni az atlanti fal kiépítésébe, illetőleg ugye ott a védekezésbe. Tehát ilyen értelemben a két embernek a pályája többször is szembe találkozott egymástól. Én azt gondolom, hogy valószínűleg azért kölcsönösen tisztelték egymást, de ugye a személyiségükből adódóan azért Montgomery tudjuk azt, hogy igencsak csípős és jellemű figura volt, ahogy Churchill ugye mondta róla, hogy elviselhetetlen, ha győzött. Tehát alapvetően azért Montgomery a feletteseinek nem biztos, hogy a kedvence lehetett. Rommel nyilvánvalóan azért jobban kénytelen volt belesimulni a náci diktatúra rendszerébe, ott azért nem lehetett annyira pattogni, mégis a lehetőségeit azért igyekezett kihasználni, és hát ugye Ródióla is mondok egy ilyen anekdótát, amikor ugye az amerikai tankokkal, amerikai repülőgépekkel találkoztak, akkor ugye mondta Rommel a vezérkarba, hogy hát a hogy hát ezek mennyire jók, és akkor ugye Göring ki volt akadva, hogy az amerikai csak borotva pengét tudnának gyártani, ugye Rommel erre azt válaszolta, hogy szeretném, ha nekünk ilyen borotva pengénk lennének. Szóval ez azért Rommel is jellemzi, hogy ő is föl tudta ismerni azért reálisan a helyzetet.
Hát nagyon, az időnk végén járunk, de mi lett a Rommelnek a sorsa végül?
Hát szegény Rommel ugye ezen a bizonyos normandiai partraszálláskor is ugyanavval szembesült, mint szembesült Afrikában, tehát nem tudott ott lenni a döntő pillanatban, mert éppen akkor is ugye hazalátogatásom volt, és amikor ugye bekövetkezett a nőt, megint később tudott ugye visszatérni a hadszíntérre. Na most... Ami ugye feltételezés, hogy Rommel 44 tavaszán ugye tudott a Németországba kibontakozó ellenállási mozgalomról, és ugye szimpatizált is vele. Ugye a törzsfőnöke Hans Speidel aktív résztvevője volt az ellenállásnak, és próbálta Rommelt rábeszélni a Hitler elleni fellépésre. Most ekkor már ugye Rommel tudott minden katonai szempontból, hogy nem fogja tudni megakadályozni a normandiai partraszállást, és el szerette volna itt érni Hitlernél, hogy hát fejezze be a háborút legalább a nyugati fronton. Akkor azt látta, hogy Hitler ennek képtelen ezt felfogni, akkor állítólag Hitler megölését is elfogadhatónak tartotta. Tehát valószínűleg tudott a Hitler ellen készülő merényletről, nem tett ellene semmit. És Rommel neve is felmerült ugye a július 20-i sikertelen merénylettel kapcsolatban. És hát ezt utána ugye az SS-nek a megfelelő egységei, akik ugye végezték ezt a vizsgálatot, azok hát Rommellel kapcsolatban úgy bizonyítottak látták, hogy tudott róla, de nem jelentett semmit, és hát maga Hitler dönthetett a sorsáról, ezért ugye fölajánlották neki az öngyilkosság lehetőségét, és... hát kéksav kapszulát kellett elharapni a nagy valószínűséggel, és hát itt így érhetett véget Rommelnek a pályája.
Na hát nagyon szépen köszönjük nekünk, meg lejárt az időnk, úgyhogy Kovács Őrsöt, a Budai Ciszterci Gimnázium tanárát, Közszolgálati Egyetem docensét hallottak. Köszönjük a beszélgetést, és biztos máskor is folytatjuk még.
További szép vasárnapot kívánunk,
viszonthallásra.
Mi pedig már itt időn túl vagyunk, úgyhogy mindjárt jelentkezünk a Mária Rádió híreivel.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.